Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket. Ezt mondta Erdő Péter az Ökumenikus Imahét országos megnyitóján vasárnap a Kálvin téri református templomban. A bíboros Esztergom budapesti érsek arról beszélt, Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság, aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből és átvezesse Isten világosságába. Az a világosság, amit Krisztus hoz, békességet jelent Isten és ember között, mert elhozza bűneink bocsánatát, és békességre kötelez ember és ember között is, mert Isten Krisztusban végleges bizonyítékát adta az egész emberiség iránti szeretetének, tette hozzá. Rádiónkban minden este 20 óra 5 perctől kezdődően adjuk közre felvételről az Ökumenikus Imahét aznapi miskolci vagy egri alkalmát. Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, amikor már nagyobbat kell lépni. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére emelkedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ezért ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítatni, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Neft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölt az olajtársaság a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta, és ezután is a MOL-t a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyen jó helyzetben még soha nem voltunk, szögezte le Szijjártó Péter. Brüsszel elárult az európai gazdákat az Európai Unió és a dél-amerikai országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával, vélekedett Facebook oldalán az agrárminiszter. Nagy István szerint ezzel Ursula von der Leyen megásta a sírját az európai élelmiszertermelésnek. Felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlen egy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt gyakorlatilag fölösleg. Online petíció indult az élelmiszerbiztonság a magyar föld és a magyar gazdák védelmében, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége. Üdvözölték, hogy decemberben a brüsszeli gazdatüntetésen létrejött az összefogás a fejlesztési lehetőségek megszüntetése, az agrárium tönkretétele, Európa jövőjének kijárósítása ellen. Mindezért az Európai Bizottság a felelős, akár csak a Mercosur megállapodásért és a források elvonásáért, ezért újabb európai gazdatüntetés lesz, tették hozzá a NAK és a MAGOSZ vezetői. A Demokratikus Koalíció rendkívüli parlamenti ülés összehívását javasolja a kedvezményesen igénybe vehető gáz és áram mennyiségének növeléséért, valamint a fával fűtő háztartások azonnali támogatásáért. Dobrev Klára pártelnök szerint a rezsicsökkentés szabályainak átírását indokolja a rendkívüli hideg. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben majd csökken, egyre több felé kisüt a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -15-13, napközben -5-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: örömünk alapja a mennyei atya szeretete, 14. Leó pápa úrangyala imája. Fokozzuk imáinkat a keresztények látható teljes egységéért. Leó pápa felhívása. A Szent Atya a finn ökumenikus delegációhoz. A krisztusi reménység tanúságtevői vagyunk. Félárbócosan a kegyelmek boldogasszonya kegykép előtt. Vértesajai László vasárnapi jegyzete. Örömünk alapja a mennyei atya szeretete, 14. Leó pápa úrangyala imája. Kövessük keresztelő János példáját, aki Jézusban felismerte a messiást, hirdette istenségét, majd teljesítve feladatát, örömmel és alázattal állt félre. Buzdított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében, elemezve az évközi második vasárnap evangéliumi szakaszát. A Szent Atya az apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, tanításában hangsúlyozta, hogy keresztelő Szent János tanúságtétele ma is nagyon fontos számunkra, amikor gyakran a siker, a hírnév, a látszat, minden áron való keresése túlzott jelentőséget kap, megosztottságot, szenvedést okozva. Nincs szükségünk azokra a boldogság pótókra, mert örömünk nem illúziókon, hanem Isten irántuk való szeretetén alapul. A vasárnapi evangéliumi szakasz keresztelő Szent Jánosról szól, aki felismeri Jézusban Isten bárányát, a messiást. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, mondja és hozzáteszi: azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. Kezdte beszédét Leó pápa, idézve János evangéliumának szavait. Keresztelő Szent János felismeri Jézusban az üdvözítőt, hirdeti istenségét és küldetését Izrael népének, majd félreáll, miután elvégezte a feladatát, mint ahogy ezek a szavai tanúskodnak róla. Utána jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.
Perché era prima di me.
Keresztelő János nagyon szeretik az emberek olyannyira, hogy a jeruzsálemi hatóságok félnek tőle. Könnyű lett volna számára, hogy kihasználja ezt a hírnevet, azonban ő egyáltalán nem enged a siker és a népszerűség kísértésének. Jézus előtt felismeri kicsinységét és teret ad az ő nagyságának. Tudja, hogy küldetése az Úr útjának előkészítése, és amikor az Úr eljön, örömmel és alázattal ismeri fel jelenlétét, és visszavonul a színről.
Ne riconosce la presenza e si ritira dalla scena.
A pápa megállapította, hogy ma nagyon fontos számunkra a keresztszerű Szent János tanúságtétele. Ugyanis a jóváhagyásnak, az egyetértésnek és a láthatóságnak gyakran túlzott jelentőséget tulajdonítanak, olyannyira, hogy befolyásolják az emberek gondolatait, viselkedését és lelki állapotát, szenvedést és megosztottságot okoznak, tisza virág életű, kiábrándító, korlátozó életstílusokat és kapcsolatokat teremtenek. Valójában nincs szükségünk ezekre a boldogság pótlékokra, hangsúlyozta Szent Atya, ugyanis a mi örömünk és nagyságunk nem a siker és a hírnév tova tűnő illúzióira alapulnak, hanem annak tudatára, hogy mennyei atyánk szeret és kíván bennünket. Az a szeretet, amiről Jézus beszél nekünk, egy olyan Isten szeretete, aki még ma is közénk jön, nem azért, hogy különleges hatásokkal bámulatba ejtsen bennünket, hanem hogy osztozzon fáradozásainkban, magára vegye a terheinket, és feltárja nekünk, hogy kik is vagyunk valóban, mennyit érünk az ő szemében. Ne engedjük, hogy figyelmünk elterelődjön, amikor elhalad mellettünk. Ne pazaroljunk időt és energiát arra, hogy azt kövessük, amit csak látszott, buzdított rá Leó pápa.
Impariamo da Giovanni il Battista.
Tanuljuk meg keresztelő Szent Jánostól, hogy ébren tartsuk a lelkünket, szeressük az egyszerű dolgokat és az őszinte szavakat. Éljünk mértékletességgel, elmélyült szívvel és elmével, elégedjük meg azzal, ami szükséges, és lehetőség szerint minden nap találjunk egy különleges pillanatot, amikor csendben megállunk imádkozni, elmélkedni, meghallgatni, röviden szólva vonuljunk sivatagba, hogy találkozzunk az Úrral és vele legyünk, mondta 14. Leó pápa, majd az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszéde végén azért fohászkodott, hogy segítsen ebben bennünket Szűz Mária, aki az egyszerűség, a bölcsesség és az alázat példaképe.
Modello di semplicità, di saggezza e di umiltà.
Fokozzuk imáinkat a keresztények látható teljes egységéért, Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenek előtt a vasárnap kezdődött ökumenikus imahéthez fűzte gondolatait, majd a hívek imáit kérte, hogy a kongói demokratikus köztársaságban konfliktusban álló felek mielőbb lépjenek a békéhez vezető párbeszéd útjára.
Inizia oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Leó pápa emlékeztetett rá, hogy az ökumenikus imahét kezdeményezésének eredete, amelyet 13. Leó pápa erőteljesen bátorított, 2 évszázadra nyúlik vissza. Pontosan 100 évvel ezelőtt jelent meg először a Javaslat a keresztények egységéért folytatott imanyolcadhoz című kiadvány. A pápa utalt az idei ökumenikus hét témájára, amely az efezusiakhoz írt levéből vett idézett, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az imákat és az emlékedéseket egy ökumenikus csoport készítette el, amelynek munkáját az Örmény Apostoli Egyház vallásközi kapcsolatok osztálya hangolta össze.
Della Chiesa Apostolica Armena,
mondta a pápa, majd arra kért minden katolikus közösséget, hogy ezekben a napokban fokozzák imáikat minden keresztény látható teljes egységéért. Az egység iránti elkötelezettségünket következetesen kell, hogy kísérje a világ békéje és az igazságosság iránti elkötelezettségünk, szögezte le a pápa. A Szent Atya külön megemlékezett a kongói demokratikus köztársaság keleti részén élő nép által elszenvedett nagy nehézségekről, mindazokról, akik az erőszak miatt kénytelenek voltak elmenekülni hazájukból, különösen Burundiba, és súlyos humanitárius válsággal kell szembenézniük. Imádkozzunk, hogy a konfliktusban álló felek között mindig a kiengesztelődés és a béke érdekében folytatott párbeszéd győzedelmeskedjen. Buzdított rá Leó pápa, majd hozzátette, hogy imádkozik a Dél-Afrikát az elmúlt napokban sújtó árvizek áldozataiért.
Hanno colpito l'Africa meridionale.
Végül szeretettel üdvözölte a Szentpéter téren összegyűlt rómaiakat és zarándokokat. Mindannyiuknak megköszönte jelenlétüket és imáikat, majd szép vasárnapot kívánva búcsúzott a nemzetközi hívőseregtől. Leó pápa a finn ökumenikus delegációhoz. A Krisztusi reménység tanúság tevői vagyunk. Január 19-én Szent Hendrik, Finnország vértanú védőszentjének emléknapján hétfőn kora délelőtt fogadta Leó pápa a Vatikánban a finn ökumenikus delegáció tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy Jézus Krisztus kegyelmétől megerősítve, aki a remény megtestesítője mindenki számára, közösen tegyenek tanúságot a megváltás üdvözítő igazságáról, építő szavakkal és szeretetteljes tettekkel. A Szent Atya angol nyelvű beszédében szeretettel köszöntötte a finn evangélikus, ortodox és katolikus egyház képviselőit, akik elhúzták a Szent Atyának Alexander Stubb finn köztársasági elnök üdvözletét is. A finn küldöttség római látogatása szerencsésen egybeesik a keresztények egységért folytatott imahéttel, amelynek témája, mint mondottuk, Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt leveléből való. Egy a test és egy a lélek, amint ahogy egy reménységre kaptunk meghívást.
There is one body and one spirit.
Ennek a reménynek szilárd alapja az egy keresztség a bűnök bocsánatára, amely minden keresztény testvériség gyökere, ahogy azt a néciai konstantinápolyi hitvallásban valljuk. Napjainkban, amikor erős kísértés a kétségbeesés érzése, a remény keresztény hírnökeiként az a lényegi küldetésünk, hogy elvigyük az Úr világosságát világunk legsötétebb sarkaiba is, emelte ki a pápa. Noha nemrég bezárult a Szentpéter bazilika szent kapuja, és így véget ért a szent év, ám a keresztény remény nem ismer véget, sem határokat. Ezért Jézus Krisztus kegyelme által bátorítva és megerősítve, aki maga a remény megtestesítője mindenki számára, arra kaptunk hivatást és küldetést, hogy tanúságot tegyünk erről az üdvözítő igazságról, építő szavakkal és szeretetteljes tettekkel.
And charitable deeds.
Leó pápa nagyra értékeli a remény számos jelét a finnországi keresztények körében. Örömmel hallotta, hogy Finnországot az ökumenizmus mintaországaként jellemezték. Tudomása van arról, hogy a Helsinki püspökök egy háromoldalú ortodox evangélikus katolikus nyilatkozatban a remény, a méltóság és az együttérzés kultúrájának előmozdítására törekszenek, továbbá együttesen támogatják az egészségügyben a palliatív és a terminális ellátás fejlesztését. A Szent Atya figyelemre méltónak tartja azt is, hogy az Északi Katolikus Püspöki Konferencia tavaly szeptemberben elismerte a Finn Nemzeti Katolikus Evangélikus Párbeszéd növekvő közösség című dokumentumát, és azt értékes mérföldkőnek nevezte az ökumenikus úton. Az együttműködésnek ezek a példái, valamint Szent Hendrik emléke közös megünneplésének ősi hagyománya tovább ösztönözhetik a Nemzetközi Evangélikus Katolikus Párbeszéd 6. szakaszát, amely a jövő hónapban kezdődik. Végül Leó pápa gyümölcsöző római látogatást kíván nekik, amelyet Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Hendrik közben járását kérte, majd imáiról biztosította őket. A találkozó végén a Krisztusban való bátorság jeleként kérte, hogy együtt mondják el az Úr imáját angolul. Az 5,5 millió lakosú Finnország lakosainak 70%-a evangélikus, 1,1% ortodox, és csak 0,3% katolikus keresztény, ők is többnyire olasz, francia és lengyel származásúak. Félárbócosan a kegyelem megboldogasztolnak egy kép előtt. Vértesajai László vasárnapi jegyzete. Amikor az egész rendházunk influenzás beteg, köztük én is, akkor választanunk kell a lehetőségek közt. Amolyan félárbócosan és kisebb lázzal az ember némi önsajnálattal elegy, könnyen betegnek véri magát, de Isten kegyelméből ellenálltam a kísértésnek, és vasárnap során többször gargarizáltam meleg sós vízzel, illetve délután kegyelem keresőbe indultam a közeli Santa Maria delle Grazie templomba. Most már késő este van, jól érzem magam, mert van kegyelem, és működik. Ebben nincs semmi újdonság, én nyíltan vallom, de korán sem félárbózosan. Aki azt a kegyelmes helyet kitalálta, egy bizonyos Albenzio de Rossi, kalabriai vándor remete, aki 1587-ben elhatározta, hogy a gondviselés szerűen hozzákerült zsebkendőnyi nagyságú értékes kereti ortodox ikont, amely a gyermekét szoptató Madonnát ábrázolja, a Szentatyának ajándékozza. 1587-et írtak akkor, a ferencrendi 5. Sixtus ült Péter székében, aki jó lelki pásztorként a kegyképet Róma népének ajándékozta oly módon, hogy a Vatikán város falának angyalkapuja közelében templomot építetett, melléje pedig egy rendházat a kalábriai remetéknek. Így született a Vatikán tőszomszédságában a Mater Graciarum, a kegyelmeknek anyja templom, amelyet szegény remeték vezettek, és lett népszerű Róma szerte, főként az egyszerű nép körében, akik ahogyan voltak, kótosan és szutykosan, bátran folyamodtak a kegyelmek anyjához. A falakon kívül, az anya előtt nem kellett szégyenkezniük. Az 1929-es lateráni egyezmény következtében sajnos lebontották a régi vatikáni középkori városrészt, a híres Borgót, kedves zegzugos utcáival, templomaival, palotáival, szökőkutyáival, és ennek esett áldozatul a kegyelmek anyja templom is, mert lebontották az angyal kapuval együtt. Szerencsére a dolgok általában nem tűnnek el nyomtalanul, mert a régi templom helyén egy utca sarkon fülkében álló mozaik mutatja ma is a kegyelmes Madonnát a kisfiával. Ha éppen a vatikáni múzeumok felé haladsz, a vatikáni falak mentén, a Szent Péter tértől jobbra indulva, az utca végén, az utolsó előtti utcasarkon meg is láthatod. Ha pedig a városfal sarkán balra fordulsz, nézz fel az öles falakra, mert abba kapu nélkül ugyan, de beépítették az egykori Porta Angelica, angyalkapu keretét és az azt szegélyező angyalüdvözlet gyönyörű márvány domborművét. E jelek után most jöjjön a valóság. Tovább a fal mentén, egyre följebb északnak, elhagyva a vatikáni múzeumok bejáratát jobbra, egy széles lépcsőn patinás város részbe ereszkedünk, amely éppen a két háború között épült, míves, sok emeletes polgárházak világába vezet. Ennek az új város negyednek adott az 1930-as évek végén 11. és 12. Pius pápa új plébánia templomot, amelynek védőszentjéül éppen a kegyelmek anyját adták, együtt azzal a kicsi kegyképpel, amit a pápák megőriztek. De 1941-ben a templom szentelésére visszaadtak, és most Róma népe újból köszönteti az anyját, és kéri tőle azt a kegyelmet, amit a kegyelemmel teljes maga is úgy kapott ajándékba fiától. Ide, ebbe a templomba kerültem ma este a 17:30 misére, ahol igazán nagy hittel kértem Isten kegyelmét Márián keresztül, mindazok számára, akik betegek, akár fél, akár egész árbóccal. Még csak azt engedjétek meg, hogy elmenjek veletek együtt a neoreneszánsz templom baloldali előső szentségi kápolnájába, ahol egészen közelről lehet szemlélni az eredeti, majd 1000 éves bizánci ikont a szoptató Madonnával. Hogy mekkora becsben tartották korábban, azt a Máriának adott ajándékok árulják el. 1644. június 9-én a Szent Péter Bazilika nagy káptalanja, majd 1924. június 22-én 11. Pius pápa ajándékozott aranykoronát Máriának a Szent Péter téren 300 000 római hívő jelenlétében, még nem is olyan régen, éppen 42 éve a város akkori püspöke, Szent II. János Pál pápa 1984. december 16-án tett apostoli látogatást a plébánia templomban, és hozott koronát a szűzanyának. A kettképet keretező fülke tetején felirat olvasható, amely az eredeti ikont ajándékozó Albencio de Rossi kalábdiai vándor remete jelszava volt, ami máig a plébánia jelszava: tegyünk jót most, amíg van rá időnk. Ha megtesszük, tudjuk, hogy ez mekkora kegyelem. Félárbúcsosan a Kegyelmek boldogasszonynak egy kép előcímmel vette Sajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két témával foglalkozunk, amelyek az Új Szövetség első részeiben bontakoznak ki, és amelyek különös párhuzamokat és mély tanításokat hordoznak magukban. Az első részben betekintünk az Új Szövetség gyermekség történeteibe, és megvizsgáljuk keresztelő Szent János és Jézus születésének történetét, valamint ezek párhuzamait. A következő részben pedig egy kis történetet fogunk megosztani a rádióhallgatókkal, a ceruza történetét. Kezdjük is akkor, kedves gyerekek, bevezetés az Új Szövetségbe. Ugye eddig vettük az Ószövetséget, most azt lezártuk, és el fogjuk kezdeni az Új Szövetséget. Az Új Szövetség nem csak Jézus életéről, tanításáról és megváltó haláláról szól, hanem az őt megelőző eseményekről, amelyek előkészítették a Messiás eljövetelét. A gyermekség történetek Lukács evangéliumában jelennek meg. Hány evangélium van, Bíborka?
4.
Igen, köszönöm szépen. És kik az evangélisták?
Máté, Márk, Lukács és János.
Köszönöm, Zéti. Így van. Tehát a Lukács evangéliumában jelennek meg részletesen és szimbolikusan, bemutatják Isten tervét, amely a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel és alázatosokkal kezdődik. Lukács evangéliumában két személy áll a középpontban. Az első személy keresztelő Szent János, aki előhírnök és Isten üzenetét készíti elő. A második pedig Jézus Krisztus, aki maga a megígért messiás, az Isten fia. Mit tudunk keresztelő Szent Jánosról, gyerekek? Nóri.
Keresztelő Szent János életének kezdete csodálatos és megható történet, amely az Új Szövetségben Lukács evangéliumának első fejezeteiben található. Az események középpontjában állnak szülei, Zakariás és Ébet, akik Isten tervében fontos szerepet kaptak.
Így van, köszönöm szépen. Zakariás és Erzsébet élete. Zakariás és Erzsébet egy jámbor és istenfélő házaspár volt, mindketten Áron nemzetségéből származtak, vagyis papi családból. A Szentírás leírja, hogy igazak voltak az Úr előtt. Minden parancsolatot és törvényt fedhetetlenül megtartottak. Ennek ellenére életük egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy nem lehetett gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. A meddőség abban az időben szégyennek számított, és sokan úgy tekintettek rá, mint Isten büntetésére. Emlékeztek-e, gyerekek? Az Ószövetségben is voltak olyan személyek, akiknek nem született gyermekük, csak később volt a Isten áldás rajtuk. Zéti.
Mondjuk Sára.
Pontosan, Sára és Ábrahámra gondoltam. Zakariás némasága, az angyali jelenés. Zakariás papként szolgált a jeruzsálemi templomban. Mi történt vele?
Amikor a sorsvetés alapján ráesett a sor, hogy bemenjen a szentélybe, és ott áldozati füstölőt mutasson be, egy különleges esemény történt. Megjelent neki Gábriel arkangyal, aki fontos hírt hozott. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit Jánosnak kell nevezned. Az angyal továbbá elmondta, hogy János nagy lesz az Úr előtt, betölti a Szentlélek már anyja méhétől fogva, és sokakat megtérít Izrael népe közül. János lesz az, aki illés lelkével és erejével utat készít az Úrnak, és a szíveket Isten felé fordítja. Zakariás azonban kételkedett az angyal szavaiban, mivel ő és felesége már időskorúak voltak. Kétségeit így fogalmazta meg: hogyan lehetséges ez? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. Ezért Gábriel azzal büntette Zakariást, hogy megnémult egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. Az angyal szavai szerint ez jel lesz számára, hogy Isten ígérete beteljesedik függetlenül az emberi kételyektől.
Hunor, akkor folytassuk Erzsébet várandóságának a történetét.
Miután Zakariás kijött a szentélyből, a nép észrevette, hogy nem tud beszélni, és csak jelekkel próbálta kifejezni magát. Ezért megértették, hogy valami rendkívüli történt a szentélyben. Nem sokára Erzsébet várandós lett, ami nagy örömet és hálaadást hozott az életükbe. Erzsébet így mondta: ezt tette velem az Úr, azokban a napokban, amikor elvette gyalázatomat az emberek között. A történet folytatásába Erzsébet és Mária, Jézus anyja találkoztak. Erzsébet magzata János örömébe megmozdult. A méhben, amikor Mária meglátogatta őt. Ez a jelenet különösen szimbolikus, hiszen János már születése előtt felismerte Jézus különleges mi voltát.
Így van, köszönöm szépen. Tehát már a méhében megmozdult a kisbaba, felismerte Jézust, ahogy közeledik. Jézus meg ugye Mária méhében volt.
János születése és Zakariás némaságának megszűnése. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. A születés körüli események szintén különlegesek voltak. A család és a szomszédok meg akarták nevezni a gyermeket Zakariás után, de Erzsébet tiltakozott, és kijelentette, hogy a gyermek neve János lesz. Ez szokatlan volt, mert a családban senkit sem hívtak így. Mivel Erzsébet szava nem volt elég meggyőző, a rokonság Zakariástól kérdezte meg, mi legyen a gyermek neve. Zakariás írásos táblára ezt írta. János a neve. Ekkor azonnal megnyílt Zakariás szája, és újra beszélni kezdett, dicsőítve Istent. Ezzel teljesült Gabriel ígérete, és mindenki megértette, hogy a gyermek születése különleges isteni terv része.
Nagyon jól mondtad, Biborka, hogy János legyen a neve. Nem gondolták, hogy ez lenne a neve, hanem úgy gondolták, hogy az apukája után Zakariásnak fogják hívni. De János néma volt, őt is megkérdezték, mivel ő nem tudott akkor válaszolni így szóban. Táblára írta fel, hogy János legyen a neve.
Keresztelő Szent János és Jézus születésének párhuzamai. Előre bejelentett csodálatos születések. Mindkét születést egy angyal hirdeti meg, ami hangsúlyozza, hogy ezek az események isteni elrendelés alatt állnak. Jézus születését szintén Gábriel angyal hirdeti meg Máriának, akit Isten különleges kegyelemmel választott ki, hogy a messiás anyja legyen.
Mindkét gyermeknek a születését Gábriel arkangyal jelentette be. És mi volt a neveknek a jelentésük és a küldetésük?
Az angyal mindkét esetben nevet is ad a gyermekeknek, ami kiemeli a nevük jelentőségét.
Mi volt János neve? Mit jelentett János?
János neve azt jelenti, az Úr kegyelmes. Ő az, aki előkészíti az Úr útját, hirdeti a bűnbánatot és a megtérést.
Jó, mit jelent Jézus neve?
Az Úr megszabadít. Jelentésű, hiszen ő az emberiség megváltója.
Azért is mondjuk azt, hogy az Úr megszabadít.
Az alázat és a hit fontossága. Zakariás kételkedett az angyal szavában, és emiatt megnémult János születéséig, és megmutatja, hogy a hit nélkülözhetetlen Isten ígéreteinek elfogadásában. Mária ezzel szemben alázatosan elfogadta az angyal üzenetét. Legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit és az engedelmesség példaképe.
Hogyan kapcsolódik össze Erzsébet és Mária találkozása, kor a két kisgyermek?
Amikor Erzsébet és Mária találkoznak, Erzsébet magzata János megmozdult örömében anya méhében. Ez az első találkozás János és Jézus között, és megelőlegezi János szerepét. Ő az, aki felismeri és hirdeti Jézust.
És mik voltak születésük körülményei? Hogyan született János, és hol született Jézus?
János vidéki egyszerű környezetben születik. Szülei hitének és engedelmességének jeleként. Jézus szegényes körülmények között egy istállóban jön világra, Betlehemben a pásztorok és a bölcsek hódolata mellett. Ez hangsúlyozza, hogy Jézus minden ember megváltója, nem csak a gazdagoké vagy hatalmasoké.
Mindenkihez eljött Jézus, nem csak a zsidó néphez, hanem az egész világon lévő emberekhez. Ezért is mondtuk, hogy Gáspár menyhét boldizsár, és hódolatuk jeléül ajándékokat hoztak a kis Jézusnak.
Ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él. Csak bízzál, Jézus arra kér, hűsége örökké tiéd, irgalma mind örökre véd. Szülessen benned új remény, eljön az ország.
Kegyben is nyisd meg szívedet, ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él, csak bízzál, Jézus arra kér, hűsége örökké tét, irgalma mind örökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország. Kegyben is nyisd meg szívedet, ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él.
mi volt a küldetése Jánosnak, és mi volt a küldetése Jézusnak?
János már születésétől kezdve különleges, hiszen bűnbánatot hirdet és utat készít Jézus számára. Jézus küldetése maga a megváltás és az Isten országának meghirdetése.
Így van. Keresztelő Szent János volt a régi idők utolsó nagy profétája. Már a születése is egészen rendkívüli volt, és amikor felnövekedett, akkor Jézussal találkozott a Jordán vizénél. A Jordán vizében mi történt vele, Zéti?
Megkeresztelte Jézust.
Igen. És Jézus pedig, ahogy odalépett hozzá, János először azt mondta neki, hogy
eljött az idő, térjetek meg. Hirdette az embereknek, akik elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Ha nem tértek meg, úgy jártok ti is, mint a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. Ezek bizony kivágják, és a tűzre vetik. Valaki megkérdezte tőle, de hát mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy jó gyümölcsöt kell teremnünk? Például azt, hogy ha sok ruhád van, adj annak, akinek nincs elég ruhája. Ha van bőven ennivalód, adj annak, aki éhezik. Voltak a János hallgatók között vámosok is, akik a római birodalom javára szedtek be pénzt az emberektől. Egyikük megkérdezte, hát mit tegyünk? Ne csapjátok be az embereket, ne követeljetek tőlük többet, mint ami jár, válaszolta János. Később rokona Jézus is csatlakozott a János körül összegyűlt tanítványokhoz. Többször is elment a Jordánhoz, hogy hallgassa keresztelő Jánost, és maga is elbeszélgessen az összegyűlt tanítványokkal. Jézus és János gyermekkorukból ismerték egymást. János jól tudta, ki jött el most, hiszen magzat korában felismerte a Mesiást, amikor a két várandós anya Mária és Erzsébet találkozott. Ezért, amikor Jézus azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy őt is keresztelje meg, János szabadkozott. Nekem lenne szükségem arra, hogy te megkeresztelj. Hagyd ezt most, válaszolta Jézus. Így kell történnie. Megmerítkezett hát a Jordánban. Amikor kijött a vízből, megnyílt fölötte az ég, és egy galambhoz hasonló alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyországból pedig az Atya szózata hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. E nap után keresztelő János lassanként visszavonult, az ő tanítványai egyre fogyatkoztak, és követői pedig sokasodtak.
János volt az előhírnök, Jézusnak az előhírnöke, és ő hozzá csatlakoztak a tanítványok. Aztán, amikor már sokan megkeresztelkedtek, Jézus is eljött közéjük, és őt is megkeresztelte. Ő neki nem lett volna szüksége rá, mert ő nem volt bűnös.
Hát,
és Jézus azt mondta, hogy hagyd ezt most, inkább tedd meg, így kell ennek történnie. És Hunor szépen elmondtad, hogy a mennyországból az Atya szózata hallatszott, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. És ezután lassan a próféta visszavonult, akik ő hozzá csatlakoztak, azok Jézus tanítványai lettek belőlük. János azt mondta, én csak a pusztába kiáltó szó vagyok, akiről a régi próféták beszéltek. Ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Én arra sem vagyok méltó, hogy sarja szíját megoldjam. Én csak vízzel kereszteltem, ő szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. János és Jézus kapcsolatban voltak egymással, de később, amikor János megkeresztelte őt, akkor a tanítványok Jézushoz csatlakoztak. Interaktív játékban szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kicsoda ő. Ki vagyok én? Fiatal koromban angyal jelent meg az apámnak, és megígérte, hogy születésem nagy örömet hoz majd. Felnőve sok embernek segíthetem megtalálni az utat Istenhez a Jordán folyónál. Ki vagyok én, Nóri?
Keresztelő Szent János.
Így van. Egy nap angyal jelent meg nekem a templomban, és elmondta, hogy gyermekem fog születni. Bár már idős vagyok, nem hittem el, és azonnal ezért némaság lett a büntetésem. Ki vagyok én, Nóri?
Zakariás.
Igen. Idős asszony vagyok, és gyermekáldásban részesültem, bár mindenki azt hitte, hogy már nem lehet gyermekem. Hálát adtam Istennek ezért a nagy csodáért. Ki vagyok én?
Erzsébet.
Zéti. Így van, Erzsébet. Egy istállóban született a gyermekem, akit Isten fiának neveztek. Ki vagyok én?
Bíborka.
Mária.
Igen. Ács voltam, aki Mária jegyese lett. Egy angyal álmomban megjelent és megnyugtatott, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől van. Én neveltem föl Jézust, mint saját fiamat. Ki vagyok én? Hunor.
Szent József.
Így van. Isten küldöttje vagyok, aki elvitte Máriának a hírt, hogy ő lesz az Isten megváltójának édesanyja. Egy másik üzenetem Zakariáshoz szólt, hogy fia születik, akit Jánosnak kell majd nevezni.
Gábriel arkangyal.
Jó. Műsorunk második részében áttérünk a történetre, amit hoztam nektek. Ez a ceruza története. Hallgassuk meg most. A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte.
Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Neten ez a történet rólam szól?
A nagymama abba hagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt az unokájának.
Valóban rólad írok, de a szavaknál is fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi különöset.
De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam.
Minden attól függ, ahogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény, nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény, néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén helyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény, a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogyha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz. Épp ellenkezőleg fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény, a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza ötödik erénye, mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
A történetünkben egy ceruzáról volt szó, és a nagymama öt erényt sorolt fel, hogy mi jellemző a ceruzára, megszemélyesítette a ceruzát. Mit jelent ez az erény?
Az erény olyan jó tulajdonság vagy belső érték, amely segít abban, hogy helyesen döntsünk és jót tegyünk. Az erények nem velünk született kéz dolgok, hanem olyan tulajdonságok, amelyeket tanulni és gyakorolni kell.
Így van. Milyen példákat tudnátok említeni, például az erényekre? Bíborka.
A türelem, az őszinteség, a kitartás, a szeretet, a megbocsátás és az alázat.
Így van. Tehát türelmesek legyünk egymással, vagy ha valaki bocsánatot kér tőlünk, akkor bocsássunk meg. Hunor, a ceruza történetében az erények mibe segítenek?
A ceruza történetében az erények segítenek abban, hogy az ember bízzon Istenben, elfogadja a nehézségeket, kijavítsa a hibáit, figyeljen a belső értékeire, és felelősen éljen a világban. Az erények olyanok, mint egy iránytű, megmutatják, merre érdemes haladnunk, hogy békében legyünk önmagunkkal, másokkal és Istennel.
Így van, köszönöm szépen. Tehát mi is legyünk erényes emberek, negyedik osztályban már első áldozók voltunk, ha valami hibánk, akkor pedig megbánjuk, a papbácsihoz elmegyünk, meggyónjuk, és akkor bocsánatot kérünk a Jóistentől. A beszélgetés során a nagymama elmagyarázza, hogy nem csak a szavak fontosak, hanem a ceruza is, amellyel ír. A ceruzát példaként használja arra, hogy öt fontos tulajdonságra, erényre tanítsa meg az unokáját. A ceruza azt üzeni, hogy az ember életében Isten vezeti a lépteket. A nehézségek formálnak bennünket, a hibák kijavíthatók, a belső értékek a legfontosabbak, és minden tettünk nyomot hagy maga után. Fontos, hogy figyeljünk a belső világunkra, a gondolatainkra, érzéseinkre, szándékainkra, mert ezek határozzák meg tetteinket. Ahogyan a ceruza nyomot hagy a papíron, úgy hagyjunk mi is nyomot mások életében. Ezért felelősséggel, szeretettel és jósággal kell cselekednünk. Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorban az Új Szövetségről beszélgettünk, megismerhettük Keresztelő Szent János és Jézus gyermekségének történetét és a köztük lévő párhuzamokat, valamint a ceruza történetén keresztül megismerkedtünk az erényekkel. Szeretném, ha műsorunk végén együtt imádkoznánk és hálát adnánk mindazért a sok-sok jóért, amit a Jóistentől kaptunk.
Drága Istenünk, hálát adunk mindazért a sok-sok jóért, amit nap mint nap tőled kapunk. Köszönjük a családunkat, barátainkat, tanárainkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk.
Kérünk, segíts minket az előttünk álló napokban, hogy erőnk legyen a tanuláshoz és a dolgozatokhoz, és sikeresen zárjuk le a tanév első fél évét. Adj békét a szívünkbe, és taníts meg minket türelemmel, szeretettel élni. Ámen. Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól, melyben Grecsó Krisztián Vera című művének 4. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. Majd Közelkép című portréműsorunkban Püspöki Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélget. Hajnali 1 óra után regionális híreinket hallják majd a Kora Esti Hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. Hajnali 2 óra után a híreket követően Mindennapi Egészségünk című műsorunk szól. Ebben dr. Herceg László egri házi orvos a vendégünk. Folytatjuk témánkat az életmódváltás témakörében. Hajnali 3 óra után a híreket követően Közélet című magazinunkat ismételjük meg. A farsang időszakában vagyunk, ebből az alkalomból a vasútmodellezésről lesz szó, amely Tóth Gábor fűzéri plébános egyik hobbija. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kunya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A mai nap bemondóját Vince Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nyugodalmas jó éjszakát!
Napbúcsúztató. Az ige testé lett, és közöttünk élt. Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek. Olvasom a János evangéliumban. Az emberi gonoszság legszomorúbb bizonysága az, hogy sok esetben milyen fogadtatásban van része Jézus Krisztusnak. Akik közé jött, az övéi voltak, az ő számára teremtett lelkek. S amikor megérkezik, mégsem ismerik fel, hanem elfordulnak tőle, mint valami közömbös idegentől. Pedig, ha befogadnánk őt, azzal új élet kezdődnék számunkra. a fele barát érdekében végzett tettek elengedhetetlenek ahhoz, hogy Isten iránti szeretetünk valódi és hiteles legyen. Akarok lenni rebbenő gyertyafény, feléd szálló sóhaj, elröppenő fohász. Akarok lenni kenyérben a kovász, ki nem mondott óhaj, beléd vetett remény. Akarok lenni kupola egy dómon, imára kulcsolt kéz, ámuló áhítat. Akarok lenni nagy zarándok csapat, lecsöppenő méz. Akarok, ó Uram, mondd hát meg, mi mód lehetek egészen a tiéd.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.